Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a Reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata. Nézzük, hogy mit kínáltunk ma reggel, és ha véletlenül nem tudták ezt meghallgatni, akkor most ajánlom figyelmükbe a legérdekesebb összeállításainkat és interjúinkat, és kezdjük egy igazi szenzációval, ugyanis jelentős mennyiségű folyékony vizet talált a Marson a NASA egyik űrszondája. Egy amerikai tudományos szakfolyóiratban jelent meg egy tanulmány, amely szerint a Mars felszíne alatt annyi víz található, amennyi akár 1-2 kilométer magasságban is beboríthatná a vörös bolygó felszínét. A Mars pólusain már korábban is azonosították a víznyomait, méghozzá fagyott állapotban, és a légkörben is találtak vízgőzt. De csak most bizonyosodott be, hogy mélyen 10-20 kilométerrel a felszín alatt folyékony víz is van a bolygón. A Puli Space Technologies alapítója, Paher Tibor, elméleti fizikus, rádiónknak elmondta, hogy a felfedezés tudományos szempontból jelentős, de nem valószínű, hogy közelebb hozza majd a Mars ember által meghódításának a lehetőségét. Lakatos László beszélgetett vele mindenről.
Tulajdonképpen mekkora felfedezés ez, hogy 10-20 kilométer mélyen a Mars felszíne alatt folyékony víz van? És valószínűleg nem kevés.
Ez annyiban új, hogy ugye eddig azt tudtuk, hogy a Marson van víz, a légkörben is, illetve a felszínen is találtunk már bizonyítékot, ezek általában fagyott, tehát vízjég formájában vannak, mert ugye Marson azért tűvösebb is van, és nem olyan nagy mennyiségű, de ugye egy csomó nyom van, geológiai nyom is, hogy a felszínen is volt víz, tehát azt úgy lehetett tudni, hogy sok víz van. Az általános feltételezés az volt, hogy ez a víz, ez ugye azáltal, hogy a Mars elveszítette az évmilliárdok alatt a légkörét, ezzel együtt elment. Na most ez az új felfedezés az lényegében arra utal, hogyha minden stimmel, hogy a víznek egy része az megmaradt, és az ilyen mélyre lement, leszivárgott idézőjelbe téve, ahol egy kicsit melegebb is van, és ott emiatt ott folyékony állapotban tud létezni.
És egyébként ez azt is jelentheti, vagy jelezheti, hogyha ott folyékony víz van, tehát meleg van, akkor ott valamilyen szintű élet, a földi fogalomrendszer szerinti élet nyomai lehetnek?
Elképzelhető, igen, hiszen ugye nálunk is azért a mély tengerekben is van ilyen részcsőt, illetve hát ugye a nedves területeken. Hogy ezt meg fogjuk tudni a közeljövőben, azt inkább kétlem, mert 10 kilométerre leásni azért elég nehéz, még a Földön is. Tehát ezek ugye következtetések, amelyeket szeizmométerekből, tehát a marsrengésekből és egyéb feltételezésből hoztak ki tulajdonképpen, de ez minden esetre úgy tűnik, hogy egy ilyen szempontból tényleg nagyon fontos felfedezés, és egy csomó izgalmas kérdést nyit ki újra.
Mert ugye arról már sokat beszéltünk, itt különösen a holdutazások kapcsán, hogy ott egy komoly gazdaság, egy úgynevezett ciszlonális gazdaság alakulhatna ki. Na most itt ez a gigantikus mennyiségű víz, ez fölpörgetheti a Mars gazdasági hasznosítását, hogy ez egy jó alap, de ehhez kellenének olyan ásványok és olyan egyéb anyagok is, amelyekért érdemes dollármilliárdokat költeni az odajutásra, illetve az ott tartózkodásra.
Ez rövid távon semmiképpen nem fog ehhez hozzájárulni, ahogy az előbb említettük, hogy ez 10 kilométer mélyen van a feltételezések szerint. De most, ahogy mondtam, a Földön sem szoktak lefúrni 10 kilométer mélyre, és ez nem lesz könnyebb a Marson sem. Tehát ezt a vizet igazából nem fogjuk tudni a közeljövőben, sőt valószínűleg akár 100-200 éves távlatban sem kihasználni, tehát ennek inkább tudományos jelentősége van, mint gazdasági. A Marson megtalálható egyéb potenciális nyersanyagok, egyéb anyagoknak a felhasználása az izgalmas lehet. Ott ugye futottak is, ez a MOXI nevű kísérlet, amikor a nagyon ritka Mars légkörből oxigént vontak ki, ez már sikeresen működött, tehát ott azt nézik is, hogy hogy lehet skálázni, de ugye Mars még mindig viszonylag messze van, tehát a Hold kell megnézni, hogy mik azok a technológiák, amiket esetleg tudunk ott alkalmazni, és ebből mit tudunk alkalmazni később a Marson, vagy hogy tudjuk megkönnyíteni legalább a logisztikát a Mars felé.
Ez most egy ilyen nagyon utopisztikus dolog, de ha mondjuk a technológia hirtelen meg lenne arra, hogy ezt a 10 kilométer mélyen lévő vizet felhozzák a Mars felszínére, és ott lehessen vele bármit is tenni, vagy hogy ezáltal működtetni lehessen ott egy bázist mondjuk, ez felgyorsítaná a marsi küldetések sorát, illetve lenne mit csinálni ott?
Hát ugye a Marson is szeretnének bázist létrehozni, illetve megnézni, hogy lenne tovább lépni. Ugye a Marson vannak olyan elképzelések, hogy a Földhöz hasonlóvá tegyük terraformájuk, de azért ez egy hosszú történet. És én most azt látom, hogy ez inkább a kutatás és a kolóniák hogy egy ilyen előretolt helyőrségek létrehozása, hogy aztán ezek mennyire maradnak meg stabilan, azt nem tudjuk, de ugye ez az a folyamat, amit úgy hívnak, hogy az emberiség több bolygós fajjá válik remélhetőleg, tehát több bolygón otthon tudunk lenni, de azért itt lesznek még érdekes kérdések, ugye gravitáció egyebek mellett is, tehát mi a földi gravitációhoz vagyunk, hogy mondjam, húzalozva, tehát hogyha mondjuk a Holdon vagy a Marson születnek gyerekek, akkor is ott nőnek fel, ők a Földön nem igazándiból tudnának megélni utána, nem bírnák azt a terhet hosszú távon. Tehát ez egy érdekes fejlemény lesz, ennek a kezdeteit talán meglátjuk az elkövetkező 10-20 évben.
És ha már itt szóba jött a Hold, úgy tűnik, hogy ott sem gyorsultak fel az események, sőt, ugye már el is múlt az a határidő, amit még korábban az amerikai elnök, a volt amerikai elnök megcélzott, hogy 2024-ben ember megy a Holdra amerikai űrhajós személyében. Ez most úgy tűnik, hogy egyre távolabb került, vagy nem?
Az Artemis program azért fut, és jelenleg a 25-26-os emberes holdraszállást azt még a célkeresztben tartják. Hogy meg lesz-e vagy sem, azt meglátjuk, csúszások lehetnek, de ugye mellette párhuzamosan fut a robotikus felderítéseknek a hát armadát nem mondanék, mert az ennyire nincs, de ez te sok. Ugye több robotikus szonda indul a Holdra, most is egységben van 3-4, ami a következő fél évben, 3-4 évben indul, és különböző kutatásokat és teszteket végez. Ugye ez benne van, és hogy ezeknek az eredményeitől függően erősen be is tud gyorsulni, de remélhetőleg be tud gyorsulni ez a folyamat.
És ugye ezek közül a most várható indítások, küldetések között ott vannak a PoliSpace fejlesztései is, ha jól tudom, vagy ott lehetnek. Legalábbis a Snooperről úgy hallottam, hogy az elég jól bevethető már.
A Snooper az utazik, ha minden jól megy, akkor november végén, december elején indulunk az Intuitive Machines IM-2-es nevű küldetésén. Két vízszimatoló is van a fedélzeten, mind a kettő készen van, beszerelve, tesztelve, tulajdonképpen arra várunk, hogy indulhasson, és most gyorsulnak fel nekünk is még az előkészületek, hogy mindenre kész legyünk a működésre, az adatkiértékelésre, és itt annyit mondanék, hogy nagyon izgalmas tárgyalásokat folytatunk, hogy ez gazdaságilag is jó legyen, az adatok értékesítésével kapcsolatban, de erről majd egy jó hónap múlva tudunk beszélni.
Végre egy jó hír. Néhány éven belül jelentősen csökkenhet az elektromos autók ára az egyre olcsóbb akkumulátoroknak köszönhetően. Az amerikai energiaügyi minisztérium számításai szerint az elektromos gépjárművek lítium-ion akkumulátorának az ára 90%-kal csökkent az elmúlt 15 évben, ami a technológiai fejlesztéseknek köszönhető. Az általunk megkérdezett elektromobilitási szakértő szerint a folyamatot tovább gyorsíthatják az eddigieknél olcsóbb nyersanyagok és az újabb technológiák. Sebestyén Istvánt hallják a következő percekben, akivel Lakatos László készített interjút.
Több szakértő is arra számít, hogy jövőre jelentősen csökkenhet az elektromos autók ára. Ez azt jelenti, hogy már eljött az a vágyott időszak, hogy olyan mennyiségű elektromos autó van, illetve olyan akkumulátor technológiákat fejlesztettek már, amelyek jelentősen költséghatékonyabbak lehetnek, vagy ebben azért benne van az is, hogy az elektromos autók iránti kereslet jelentősen visszaesett?
Én azt gondolom, hogy több hatás együttesét kellene megpróbálnunk megtippelni, ha arról kell, hogy beszélgessünk, hogy vajon hogyan alakulnak az elektromos autók árai. Valóban több tanulmány is napvilágot látott, ezek közül jó néhány nem is esik egybe, de többen azt jósolják, hogy valamikor talán 2026-ban már kiegyenlítődik az árkülönbség a hagyományos és az elektromos hajtású autók között. Ennek valóban az egyik oka az, hogy az akkumulátor technológiának nem csak maga a tárolási teljesítmény és kapacitás paraméterei fejlődnek, hanem a gyártás költségei is folyamatosan csökkennek, és hát ne felejtsük el talán a legnagyobb hatást, mégpedig az, hogy Kína nagyon-nagyon agresszívan lépett be a világpiacra, akkumulátor gyártás oldaláról is, és elektromos autók gyártásának oldaláról is. Az, hogy ennek a kínai piaci agressziónak, illetőleg az erre adott, elsősorban az Egyesült Államok részéről adott védővám elképzeléseknek és kereskedelmi háborúnak mi lesz a kimenetele, és ez hogyan fogja majd jövőre, jövő után befolyásolni az elektromos autók árait, ezt most még rettenetesen nehéz megjósolni, hiszen túl sok változó van ebben a történetben, de ha végig gondoljuk talán a fő paramétereket, akkor néhány alapvető megállapítást azért tehetünk.
És akkor ugye itt vannak még a nyersanyagárak, ugye itt egészen különleges ritka földfémekről van szó az akkumulátorok esetében, és ezeknek az ára is jelentősen számíthat itt az áraknál, gondolom. Meg hát itt azért a kereslet oldalát én nem engedném el, mert még mindig a használhatóságot sokan számon kérik. Tehát azt mondják, hogy jó, persze lehet vele menni VLTP szerinti 340 kilométer, ami másképpen 260, és akkor egyéb ilyen számítások jönnek, szóval, hogy még nem elég nagy a hatótáv. Ez is megoldódik párhuzamosan azzal, hogy olcsóbbá válnak az elektromos autók?
Ezzel én mindenféleképpen egyetértek, igen, tehát egyrészt a folyamatosan növekvő beépített akkumulátor kapacitás az egyértelműen a hatótávot is növeli, másrészt egyre inkább ismerté válnak az elektromos autózás előnyei, adott esetben hátrányai, sajátosságai, és az emberek lassan elkezdenek megbarátkozni a gondolattal, hogy ennek a használata is lehet egy megoldása a helyváltoztatási igényekre. Én úgy látom, hogy ezek együttese fogja azt eredményezni, hogy szépen lassan, de tovább növekszik majd a kereslet az elektromos autók irányába, és hát természetesen a növekvő kereslet és a növekvő darabszám az a gyártási költségeknek, a fajlagos költségeknek a csökkenését fogja maga után vonzani.
A ritka földfémek iránti igény növekedés az egy idő után nem lehet fékje ennek az egész történetnek, vagy valóban már ott tart az akkumulátor technológia, hogy ezekre egyszerűen nem lesz szükség?
Jelen pillanatban minden fejlesztés kutatás abba az irányba megy, nyilván elsősorban gazdasági okokból, hogy ezekre a nagyon drága nyersanyagokra minél kevésbé legyen szükség. Emögött azért megint csak van egy olyan hatás, megint csak nem szabad Kínát figyelmen kívül hagyni, hogy ezeknek a nyersanyagoknak, erőforrásoknak jelentős része Kínában összpontosul, és teljesen világos, hogy a versenytársak a világ másik része szeretné, amennyire lehet függetlenné tenni magát ettől. Ez azt is jelenti, hogy ezeknek az anyagoknak a kiváltására nagyon sokan szinte idézetileg korlátlan összegeket is képesek beruházni. Nyilván az ekkora ráfordítás és az ilyen beruházott szellemi tőke előbb-utóbb megtérül, és ezt gyakorlatilag napjainkban is tapasztalhatjuk, hiszen most már eddig, ha hetente jelentettek be egy új akkumulátor technológiát, akkor most már naponta van tele ezzel az internet, és gyakorlatilag a kínai autókon kívül már az európai és az amerikai modellekben is kezdenek megjelenni a jelenlegi technológiához képest fejlettebb kémiájú, fejlettebb összetételű akkumulátorok. Én azt gondolom, hogy ezek a hatások együttesen ténylegesen azt fogják eredményezni, hogy csökkenni fog az elektromos autók ára.
És akkor van itt még egy probléma, amit sokan ellenvetésként vagy ellenérvként szoktak használni, hogy minél nagyobb a hatótáv, minél jobban megyünk az autóval, vagy minél inkább szeretnénk élményt szerezni az autózásban, mert ugye ön itt azt mondta, hogy a helyváltoztatásnak egy másik módja, de nagyon sokan ugye kifejezetten az élményautózást keresik, vagy az élményeket keresik az autózásban. Egyébként a technológia az eljuthat egészen odáig, hogy könnyebbek is lesznek ezek az autók, és egyébként messzebbre mennek, és egyébként gyorsabbak lesznek, és gyakorlatilag csak leg lesz.
Én azt gondolom, hogy igen, és mérnökként nekem az az érzésem, hogy ez az idő nincs is olyan rettenetesen messze. Az, hogy az elektromos hajtásnak milyen lényegre törő előnyei vannak a hagyományos autózással szemben, ezt ma már mindenki tudja, aki akár csak egy körre is beül egy elektromos autóba, ebben a témában nincsen vita. Az, hogy jó néhány éven belül az akkumulátor technológia fejlődése el fog jutni oda az energiasűrűségben, hogy adott kilogramm egységre vetítve a megőrzött energia összemérhető lesz a hagyományos autózás hajtásláncával. Így a jármű tömege is meg fog érkezni abba a tartományba, ahol már élményautózásról lehet beszélni, és ne tessék nagyon messzire menni, csak érdemes a legdrágább luxus sportautókat és a csúcskategóriás járműveket most akár a mai nap is megnézni, hogy milyen hajtáslánccal kínálják. Bőségesen van közöttük most már csak elektromos hajtással rendelkező szerkezet is, sőt, nap mint nap erről olvasunk. Ez a folyamat tehát nem jövőbeli, hanem jelenben, és én azt gondolom, hogy a továbbiakban csak erősödni fog.
Bizonyára már sokan találkoztak a MOHU rendszerével, vagyis a palack visszaváltási rendszerrel. Nos, azért van némi probléma ezzel a rendszerrel, de sokat javulhat a július 1-én elindult visszaváltási rendszer. A kereskedők és a rendszert üzemeltető MOHU, valamint alvállalkozói között ugyanis lezajlott egy egyeztetés. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára rádiónknak elmondta, hogy az új rendszer elindulását követően a boltokba telepített automaták sokszor nem működnek, a szervizelésük pedig lassú. Emellett a logisztika sem működik megfelelően, van úgy, hogy késve vitték el az alvállalkozók az összegyűlt csomagolásokat. Kozák Tamás rádiónknak beszélt arról is, hogy a visszaváltásra nem kötelezett kisebb üzleteknek hosszú távon azért érdemes csatlakozni a rendszerhez, mert vásárlókat veszíthetnek el, ha nem veszik vissza az általuk forgalmazott italcsomagolást. Ismét Lakatos László interjúja következik.
Hát most már néhány hete élesben is működik az egyutas csomagolások visszaváltása, ezek a üveg és flakon visszaváltó automaták működnek legalábbis a legnagyobb üzletláncokban, és ott úgy tűnik, hogy viszonylag jól, bár egyébként vásárlóként több apró, bosszantó probléma is van ezekkel az automatákkal, legalábbis volt az első időszakban. Kereskedői oldalról mi a tapasztalat az új rendszerrel kapcsolatban, mennyire vált be, mennyire működik?
A július 1-ét a kereskedők várták, azt nem mondom, hogy nagyon várták, de türelmetlenül várták, mert valóban sok bizonytalanság volt a rendszer, de azért ne felejtsük el, hogy ez tényleg egy nagy megarendszer indulását jelenti, ugye az úgynevezett együttes palackoknak a visszaváltása. Hát ilyen mennyiségben automatákkal, géppel megoldani ez egy nagy kihívás volt, és jelenleg is az. Nem csak a kereskedőknek, hanem ugye itt a fejlesztőknek ugye itt vannak ilyen hulladék gazdálkodással, hulladék kezeléssel foglalkozó partnerek ebben a történetben. Valóban felmerültek olyan problémák, amit hát egy részét ennek lehetett látni talán, egy részét meg nem lehetett látni. Ugye, ahogy mondtam, ilyen nagy megarendszer induláskor mindig vannak ilyen gyermekbetegségek, ami ahhoz, hogy kialakuljanak a rutinok, ahhoz kell azért egy-két hét. Mondok ilyen példákat, például a gépeknek a takarítása, akár a fogyasztók vagy a vásárlók szempontjából ugye annak a jártaságnak a megszerzése, hogy ezeket a palackokat zöggenőmentesen vissza tudják váltani. De hát ami ugye a kereskedőket bosszantja, vagy talán nyugtalanságot tölti el, hogy annak az elő a rendszerhibák, amit talán lehetett volna előre is látni.
Mindjárt beszélünk a rendszerhibákról, viszont még itt az elején azért azt tisztázzuk, hogy mindenkinek, vagy minden méretű kereskedelmi egységnek volna rá lehetősége, hogy ilyen pontokat kialakítson, már amennyiben van rá helye. Mert ugye egyelőre még csak azt látom, hogy a legnagyobb szereplők boltjaiban lehet ezt elérni, ott viszont egészen parádésan megoldották néhány helyen, tehát most például a Szigetre készülve van olyan üzletlánc, amelynek az egyik üzlete elég, kitettek külön egy ilyen sátorba a Sziget látogatóknak, mert azokra nagyobb számban számítottak. Szóval, hogy van, akinek jobban megy ez, vagy nem, vagy mi az oka annak, hogy van, akinél ez ilyen egészen jól tud működni?
Ugye nagyon lehetősítve a jogszabályról szó, hogy 400 négyzetméter felett biztosítani kell az automatával, tehát a géppel történő visszaváltást. Ez nem azt jelenti, hogy aki 400 négyzetméternél kevesebb alapirati boltot üzemeltet, az ne csatlakozhatna, az önként jelentkezhet, vagy önként csatlakozhat, biztos, hogy erre is van példa. Gyakorlatilag kétféleképpen lehet bonyolítani ezt a visszaváltást, gépi, tehát automatával, vagy pedig kézzel. Természetesen, hogy ekkora nagyságrendnél azért az automatát, vagy géppel történő visszaváltást, ami a kulturáltabb, meg hatékonyabb. Szóval szumma szumárum lényeg a lényeg, 400 négyzetméter feletti boltokban kötelező ez a bizonyos gépi visszaváltás. Ezért látja azt ön, hogy a szupermarketekben, hipermarketekben ott vannak az előtérben ezek az automaták, és ahogy mondtam, hogy lehet önként is csatlakozni, hát ez egy nagyon jó PR értéke, vagy marketing értéke van ennek, hogyha mondjuk elhelyeznek egy ilyen automatát. Ez biztos, hogy népszerű, és azért ez a környezetszennyezést is jelentősen tudja csökkenteni, nem az árok szélén találjuk, vagy látjuk ezeket a palackokat viszont, hanem ezekben az automatákban, és jó esetben ugye el is viszik ezeket a palackokat.
Na most ezeket az automatákat az üzleteknek meg kell vásárolni, vagy ezt bérlik, és ez a Mohu-nak a tulajdona, hogyan működik ez a rendszer?
Maga a rendszer úgy működik, és hogy anélkül, hogy itt most nagyon ilyen pénzügyi részletekre belemennék, a gépeknek a telepítése, a kialakítása az a hulladék kezelő, hulladék gazdálkodónak volt a feladata, tehát ebben az esetben ugye ez Mohu beruházása történt, járulékos költség természetesen a kereskedőknél is felmerültek. Másrészt pedig ennek a rendszernek az üzemeltetése, tehát, ahogy mondtam, a takarítás, bizonyos számú személyzetnek a biztosítása, akár a helyiségnek a kialakítása, hát ez pedig költsége jár, tehát ennek a rendszernek a fenntartása, az üzemeltetési díj ellenében történik ez, amit a kereskedők megkapnak. Hát ugye ahhoz, hogy most eldönthessük azt, hogy kevés vagy nem kevés, ahhoz az néhány hétnek, hónapnak el kell tennie. Most azért azt látjuk, hogy az üzemeltetési díj, amit a kereskedők kapnak ezért palackonként, hát az nem fogja fedezni azt a költséget, főleg ezekkel a plusz feladatokkal, amelyek felmerülnek a kereskedőnek.
Na most akkor beszéljünk ezekről a rendszer szintű problémákról, amelyeket mondott itt az imént, hogy hát vannak ilyen problémák, és ezeken szeretnének változtatni. Sőt, ha ha jól tudom, még az Energiaügyi Minisztériumhoz is fordultak, hogy valami egyeztetést kezdeményezzenek.
Természetesen ugye a kereskedésnek az elemi érdeke, hogy ezek a problémák ne jelentkeznek egészen konkrétan, hát ugye azt senki se szereti látni, se a kereskedő, se a vásárló, hogyha mondjuk ezeknek a gépeknek a tévében ott van felhalmozva a vissza nem váltott palack, ahogy szokták mondani, ugye emberből vagyunk, ha elvisztük a palackot és nem tudjuk visszaváltani, akkor nem biztos, hogy vissza is szeretnénk ezt vinni, bár ugye ez lenne a cél, hogy végül azért megtörténjen a visszaváltás. Tehát, hogyha a vissza nem váltott palackok ott tornyosulnak, akár a boltoknak, akár a raktároknak a sarkában, akkor ez nem csak a kereskedőt zavarja, hanem a vásárlót is zavarja, mert ugye a vásárlási élményt jelentősen tudja ezt csökkenteni. Ugye jeleztem azt, hogy vannak rendszerbeli problémák, nem titok azért, hogy voltak vannak az automatákkal kapcsolatban, akkor még alapvetően azért a cserékkel van a gond, tehát ugye mindenképp elromolhat. Ugye őszi óta tudjuk ezt, ami önmagában nem baj, de hát ezeket a gépeket észszerű határidőn belül ki kell javítani, vagy ha nem lehet kijavítani, akkor ugye ki kell cserélni, hát azért ebbe voltak, vagy vannak késlekedések, aztán ezek a rendszerbeli hibákhoz sorolnám én a logisztikai problémákat, amikor mondjuk egy alvállalkozó nem viszi el, vagy nem olyan gyakorisággal viszi el, mint ami biztosítaná ennek a rendszernek a kultúrát üzemeltetését, megint csak ugye ez azzal jár, hogy akkor ezt raktározni kell valahol, hát a boltban vagy a raktárban történik ezeknek a vissza nem váltott, vissza nem szállított palacoknak a tárolása, ez is kellemetlenséget okoz, plusz költséget okoz. Most azért a jó hírt azt hagyd mondjam, hogy a szakmai egyeztetés megtörtént, és azért reményeink szerint néhány héten belül ezek a problémák azért jelentősen csökkennek.
Említette, hogy itt önkéntesen lehet ehhez csatlakozni, és akár egyfajta PR vagy marketing előny is származhat belőle, hogyha valaki tudja hirdetni, hogy nála vissza is lehet váltani azokat a palackokat, amelyeknek elkéri a betétdíját, amikor kifizeti a vásárló, tehát ez valószínű, hogy sok helyen előnyként is felfogható. Erre önök kapacitálják a kereskedőket, hogy próbáljanak meg legalább egy ilyen visszaváltó pontot telepíteni, még ha nem is túl nagy üzletet üzemeltetnek?
Az ugye, ahogy mondtam, 400 négyzetméter fölött nem kérdés a kérdés, mert hogy a kötelező meg az automatáknak a telepítése, de ott, ahol erre a lehetőségünk van, ott igen, hát ott szorgalmazzuk, hogy ha nem így építek, de a kézi visszaváltás történjen meg, mert hát én abban a boltba szívesebben megyek, de vagy szívesebben veszem meg azt a palackvizet, ahol én vissza is tudom vinni az üres üveget, vagy az üres palackot. Tehát ez ma már azt gondolom, hogy ez az alapszolgáltatási színvonalat azért a része kell, hogy legyen.
Na most egyébként az akár megoldhatná ezt ezeknek a rendszer szintű problémáknak egy részét szinte azonnal, hogyha több visszaváltó pont lenne?
Nem, mert hogy nem ott van a szűk keresztmetszet. Ugye az elmúlt hetekben azért azt tapasztaltuk, hogy a szűk keresztmetszet egyrészt a géti kapacitásokban van, tehát hogy akár szoftverhiba, akár hardverhiba merül föl, a másik pedig a logisztikai oldalon voltak azok a problémák, ami akadályozta ezeknek a palackoknak az elszállítását. Hát attól, hogy több visszaváltási pontot telepítenek, vagy találkozunk ezekkel, még nem mondjam ez a problémát, a rövid távon, amit ön mond, az valóban így van azért hosszabb távon, vagy közép-hosszú távon azért ez egy kívánatos dolog lenne, hogy minél több helyen történhessen meg ezeknek a palackoknak a visszaváltása. Ugye most alapszor beszélünk, de beletartoznak a fémdobozok, vagy akár az üvegek is.
Köszönöm a figyelmüket, a ma reggeli Monitor legérdekesebb és legközérdekűbb interjúit hallhatták az elmúlt percekben. Délután 5 órakor egy hosszabb híradással is jelentkezünk, és ajánlom figyelmükbe a holnap reggeli Monitort. A műsorvezető Imre Lőrinc lesz, a szerkesztő pedig Lakatos László. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.